Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, jertek a 138. Zsoltárunk első versével, dicsérjük, magasztaljuk a mi Istenünket. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsér téged teljes szívem. És a megkezdett Zsoltárt, a 138. Zsoltárunkat énekeljük második és harmadik verseivel. A második vers így kezdődik: öregbül nagy dicsőséged. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 39. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom, amely a 10 parancsolat magyarázata, azon belül is az ötödik parancsolaté, amely így hangzik: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Mit kíván Isten az ötödik parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat minden némű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni. Isten igéjét olvasom, kedves testvéreim, Isten igéjét, ahogy írva van Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, a levél első fejezetében, az első verstől kezdve a 12. verse bezárólag. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak minnyájan, Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy azt megértve szívünkbe is fogadjuk az ő beszédét. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk a Zsoltár szavával téged, mennyei édesatyánk, aki nagy szeretettel és kegyelemmel fordultál ezen a mai napon is hozzánk. Dicsőítünk téged azért, mert ahogyan énekeltük, megcselekszed, amit meg akarsz. És a te akaratod az volt ezen a mai délelőttön velünk, hogy mi itt legyünk a te házadban, a te színed előtt. Dicsőítünk azért, mert megcselekedted ezt, és dicsőítünk azért is, mert nem csak ez volt a célod, hogy ide segítsél bennünket, hanem az is, hogy a szívünkre beszéljél. Dicsőítünk azért, mert a te ígéd nincsen bilincsekbe verve, a te akaratodat meg nem másítod, sem magad, sem pedig más nem törheti meg a te akaratodat. Ezért hisszük és tudjuk, hogy a szívünkre beszélvén bennünket akarsz tanítani, erősíteni, vigasztalni. Bennünket akarsz a hitben még inkább erősíteni. Kérünk téged, vidd véghez a te munkádat, és adjad, hogy gyönyörködjünk a te munkádban. Adjad, hogy meghajoljunk a te színed előtt, háladással és nyitottsággal. Köszönjük neked, hogy szüntelenül hordozol bennünket, nem csak egyen-egyenként mindannyiunkat, hanem a mi közösségünket is. Köszönjük áldásaidat, amit eddig nyerhettünk ezen a helyen, és dicsőítünk téged mindazért, amit elkészítettél, és mindazért, amit véghez fogsz vinni. Áld meg ezen a mai napon a mi itt létünket, áld meg a gyermekek között folyó szolgálatokat ezekben az órákban. Áld meg a mi népünket, egyházunkat, légy segítségül nékünk, hozd el az életet közénk, hogy élhessünk. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, a 155. dicséretet énekeljük, a 155. dicséretünket, ó Úristen, légy közöttünk. Isten igéjét a Galácia beliekhez írott levélből olvasom, a már olvasott szakaszból, az első fejezetből, a 6. versből, valamint a 10. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni? Vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Kedves testvéreim, bizonyára nem a véletlen műve, mint ahogy mi tudjuk, keresztény emberek, hogy nincsenek véletlenek, hogy ebben az időszakban, amikor elöljárók választása zajlik országszerte a gyülekezeteinkben, Isten igéje egy elöljárót állít elénk. Ezen a mai vasárnapon is, amikor Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelét olvassuk, akkor nem csak a Galácia beli gyülekezetről kell, hogy gondolkozzunk, hanem szabad és kell, sőt lehetetlen észre nem vennünk a felelős vezetőt. A felelős elöljárót, aki ír és aki szól a Galácia beli gyülekezetekhez. Néhány olyan jellemvonás tárul föl elénk, előttünk ebben az ige szakaszban, amelyről kell, hogy beszéljünk, hiszen minden időben így most mi is keressük a felelős elöljárókat. Erre nézve teszünk ajánlásokat, lelkiismeretünk, meggyőződésünk szerint, és majd ezzel kapcsolatosan igyekszünk jó döntést is hozni novemberben, amikor eljön ennek az ideje. Milyen a felelős előjáró? Természetesen ez a mostani igeszakasz nem fog minden választ kimeríteni, hogy ezzel kapcsolatosan mi megokosodjunk, de Pál apostol személyében, az ő életéből most két tulajdonság is elénk jön, amelyek minden időben jellemzik a felelős lelki elöljárókat, a felelős keresztjén elöljárókat. Mindenek előtt azt gondolom, hogy aki elkezdte olvasni a Bibliaolvasó kalauz szerint ezt a levelet, az érzi azt, hogy az apostol ezt a levelet, hát hadd fogalmazok ilyen szabadosan, hogy nem jó kedvéből írta. Nem jó kedvéből írta. Nem azért írta, mert hát éppen valahol napozott, és eszébe jutott, hogy a Galácia belieknek írni kéne egy levelet, hogy milyen jó dolgok történnek itt velem a szabadságom alatt, és megosztom veletek mindazt a jót, ami velem történt. Hanem, ahogy olvasuk ezt a levelet, valami olyan dolog sejlik föl előttünk, hogy az írónak, Pál apostolnak fájdalmai vannak. Nem testi fájdalmai most, voltak neki olyanok is, hanem lelki fájdalmai vannak. Olyan fájdalmak, amelyek nem függetlenek a Galácia beli gyülekezetektől, hanem amely fájdalmak azért vannak ott a szívében az apostolnak, mert Galáciában, ahol ezt a levelet meg is írja, bajok és problémák vannak. Valami olyan események, olyan folyamatok zajlanak ott a gyülekezetekben, amelyek az apostolnak szívfájdalmakat okoznak. Egy kicsit úgy érezzük, mintha sírna az apostol lelke. És ez az, ami miatt Isten lelke vezetése nyomán ő tollat ragad, és ír, fogalmaz, hogy erről szóljon a Galácia belieknek. Azt olvassuk itt a 6. versben, így fogalmazható meg, így foglalható össze Pál apostol fájdalma. Fáj neki az, hogy más evangéliumhoz fordultak a galaták, mint amely evangéliumot vettek, mint amely evangélium őket utolérte és megtalálta. Azt mondja az apostol, hogy fáj nekem, hogy ti elfordultatok attól, amit vettetek, attól, amit megértettetek. Az evangélium örömhír, talán mindannyian tudjuk, ezt jelenti. Örömhír. Pál apostol szolgálata nyomán felhangzott egykor Galáciában, azokban a gyülekezetekben egy különleges örömhír. És ez a különleges örömhír arról szólt, hogy aki keresi az Isten előtti igazságot, aki keresi az útját és módját annak, hogy Isten előtt megállhasson, annak szól az örömhír, hogy Jézus Krisztusban nekünk adatott ez az igazság. Miért volt ez örömhír? Azért volt örömhír, mert egyfelől azok az emberek, akiknek Pál apostol hirdette ezt az örömhírt, keresték ugyan az igazságot, de azok az emberek nem találták ezt az igazságot. Nem voltak boldogok. Amikor keresünk valamit, akkor szoktunk felszabadulni, és akkor szoktunk boldoggá lenni, amikor megtaláljuk és ráakadunk. Azok a gyülekezetek, ahova Pál apostol elment egykor, keresték az Isten előtt való igazságot. Hogy lehetne megállnunk az Isten előtt? Nem vitatták azt ezek az emberek, nem voltak talán annyira elborultak, mint a mai ember, hogy mi bűnösök vagyunk. Ők még belemertek nézni néhányszor, olyan tükrökbe, amely megmutatta és fölfedte előttük azt, hogy bűnös vagy, és bűnösök vagyunk. A ma embere nem áll ilyen tükrök elé, elmenekül ezek elől a tükrök elől, amelyek lelepleznék azt, hogy valójában te ki vagy. A galáciabeliek tudták, hogy ők bűnös emberek. Tudták azt is, hogy ha bűnös emberekként fognak meghalni, akkor Isten előtt nem lesz semmi esélyük arra, hogy megálljanak. Még azt sem vitatták a galáciabeli gyülekezet tagjai, hogy amikor meghalnak, ők Isten előtt fognak számot adni. A ma embere ezzel sem számol, miközben azt mondja, hogy nem vagyok bűnös, a közben azzal sem számol igazán, hogy egyszer majd Isten színe előtt meg kell állnom, és ott számot kell adnom az életemről, a döntéseimről. A ma embere igyekszik ezt az egész dolgot bagatelizálni, és olyan élményeket preferál, és olyan élményeket reklámoz az embereknek, hogy jó, hát van valami élet a halál után, de az a nagy fehér folyosón, a nagy fénybe, a nagy szeretetben zajlik. Nem kell félni az Istentől. Nincs ott számadás, egy beteljesedés van, amelyet egyik vallás így, a másik meg úgy nevez. Nos, Galatában az emberek, Galáciában egy kicsit józanabbak voltak. Tudták, hogy lesz Isten előtt való megállás, és tudták, hogy nem állhatott meg más, hogy az ember csak ha valamilyen módon igazsága van. És keresték ezt az igazságot a galáciabeliek. És ők úgy gondolták, hogy ez az igazság az Isten törvényének a cselekvésében, betartásában van. Így aztán mindent megtettek azért, hogy az Isten törvényét, amelyet a mózesi könyvekben tár fel Isten, lehetőleg minél tökéletesebben betartsák. De mivel látták a maguk nyomorúságait, a maguk bűneit, szembesültek újból és újból azzal, hogy mi újra és újra bűnöket cselekszünk, ezért tisztában voltak azzal is, hogy hát a törvényben van valami probléma. Az, hogy nem bírjuk betartani. És a galáciabelieknek nem volt felszabadulásuk ezért. Keresték az Isten előtt való igazságot, úgy vélték, hogy meg is találták, de amikor a törvényt be akarták tartani, akkor jött egy nagyon nehéz probléma, hogy a törvényt nem tudjuk betartani. Tudjuk, hogy mi volna az igazság útja, de képtelenek vagyunk rajta járni. És ebben a helyzetben megjelent közöttük Pál apostol, és mit hirdetett Pál apostol? Azt hirdette közöttük, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. Na persze megkérdezhetjük ennek az egésznek, mi köze van az Isten igazságához. Higgyetek Jézus Krisztusban. Az a köze az igazsághoz, hogy Pál apostol Jézus Krisztusról elmondta, megtanította a galácia belieknek, hogy Jézus Krisztus az Isten törvényének a betöltése. Azt mondta a galácia belieknek, hogy ti nem fogjátok tudni soha betartani a törvényt, és éppen ezért nem fogtok igaz emberekként odaérkezni az Isten ítélő széke elé, de hirdetem nektek Jézus Krisztust, a megváltót, a messiást, a szabadítót, aki eljött, itt élt közöttünk, és ő betöltötte az Isten törvényét. És ha megkérdezitek, hogy mi a bizonyíték arra, hogy ő az Isten törvényét betöltötte, akkor hirdetem nektek, hogy ő feltámadta halálból. És az ő feltámadása annak a bizonyítéka, hogy az Isten az ő áldozatát, az ő halálát igaznak fogadta el, hogy életet adott neki, hogy azt, amit ti kerestek, azt odaadta Jézusnak, mert ő igazként halt meg érettünk bűnösökért, mert betöltötte a törvényt, mert élte a törvényt. Azt mondta Pál apostol, mikor megkérdezték a galáciabeliek, hogy akkor most mi mit kezdjünk ezzel az egész dologgal, hát Jézus a maga igazságáért persze meghalt, ő igaz volt, feltámadott, akkor mi mitől lesz ez nekünk jó? Azt mondta nekik Pál apostol, hogy higgyetek ő benne. Higgyetek ő benne. Mert Jézus nem magáért halt meg, hanem azért halt meg, hogy nekünk életünk legyen. Azt mondta pápost, hogy a ti igazságotok, amit kerestek, az Krisztusban van. És hogyha ti ezt az igazságot a magatokénak akarjátok, akkor arra bátorítalak benneteket, hogy higgyetek ő benne! Higgyetek ő benne! És akkor Galáciában, amikor ezt pápostól hirdette, az emberek szívében megszületett ez a nagyszerű felismerés. Az a felismerés, hogy nekünk Jézus Krisztusban kell hinnünk. És az emberek elengedték a törvényt, ezt az erőlködést, hogy mi a törvényt be akarjuk tartani, és ezáltal akarjuk az igazságot megszerezni magunknak, és hittek Jézus Krisztusnak. Azt mondták, ő a mi igazságunk, hiszünk ő benne, vele egyé leszünk, vele egyé válunk, a hit által, és az ő igazsága a mi igazságunk. Aztán Pál apostol utazott tovább, megjelentek ott emberek, és azt mondták a Galácia belieknek, akiknek nagy öröm volt a szívébe, hogy hát fiúk, nem jó ez így, hát csak Jézus, hát mi lesz a törvénnyel? Azt mondták az embereknek, azt is Isten adta. Na nehogy eldobjátok már a törvényt. És elkezdték az embereknek, a gyülekezeteknek azt hirdetni, hogy a hit az nem elég, hanem bizony, fontos dolog a hit, de a törvényt is oda kell a hit mellé tenni. És a törvényt is cselekedni kell. Azt mondták a pogányoknak, hogy metélkedjetek körül, ahogyan Isten a törvényében előírja. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok meg azokat a rendelkezéseket, amit Isten az ő népének adott. Higgyetek Jézus Krisztusba, az is fontos, de melléje tegyétek oda ezeket a dolgokat. És így lesz a ti igazságotok tökéletes igazság. És amikor ennek a híre eljutott Pál apostolhoz, akkor mi történt? Pál apostolnak fájt ez a dolog. Fájdalmat okozott neki. És azt írja a levelében a galáciabeli gyülekezetek tagjainak, hogy csodálkozom, hogy attól az evangéliumtól, amit megértettetek, aminek a kapcsán a megtalálás öröme oda költözött a szívetekbe, csodálkozom, hogy ettől az evangéliumtól ti elfordultatok, és most másként kezdtek gondolkozni. Azt mondja az apostol, pedig nincs más evangélium. Ma így fogalmaznánk, hogy azt mondja az apostol, hogy kedves galáciabeliek, ti egy óriásit léptetek előre, örültetek ennek. Én most csodálkozom azon, hogy ti megfordultatok és visszaléptek. Hogy ti elhagyjátok azt, ami a szívetekbe örömöt szült, és most ti visszaléptek. Én csodálkozom ezen, és azt mondja Pál apostol, ez fáj nekem. Kedves testvéreim, a lelki elöljáró, a felelős lelki elöljáró kell, hogy ismerje ezt a fajta szívfájdalmat. Pál apostolnak tulajdonképpen az fáj, hogy a galácia beliek másként kezdtek gondolkozni. Hogy már másként gondolkoztak. Nem az fáj Pál apostolnak, hogy a galácia beliek nekem nem hisznek, hanem az fáj a galácia beliekkel kapcsolatosan az apostolnak, hogy a galácia beliek már Krisztusnak nem hisznek. Annak nem hisznek, hogy Krisztus egyedül elég. Hogy ő a mi igazságunk, hogy ő a törvény betöltése. Ez fáj az apostolnak. Ez szomorítja őt meg. Kedves testvéreim, a felelős lelki vezetőt minden időben kell, hogy szomorítsa, amikor a rábízottak nem azt hiszik Krisztusról, amit Krisztusról Szentírás tanít nekünk. És mindig kell, hogy fájjon egy felelős lelki elöljárónak az, Ha az emberek már másként gondolkoznak egy gyülekezetben, egy közösségben Krisztusról, mint ahogyan őról nekünk a Szentírás bizonyságot tesz. Ma olyan időt élünk, testvérek, amikor az emberek a demokrácia véget különösen is igénylik maguknak azt, hogy mi úgy akarunk hinni, ahogy az nekünk tetszik. És mi azt akarjuk hinni, amit akarunk. Mi azt akarjuk hinni, amit akarunk. Mi azt akarjuk, ami nekünk kényelmes, ami nekünk jó és megnyugtató. Mi ezt akarjuk hinni. És a legtöbb ember elvárja azt, hogy ezt az ő saját meggyőződését, hitét, akár Istennel kapcsolatban mindenki tolerálja. Tolerálja főként a keresztény egyház, a keresztény gyülekezet, a keresztény presbitérium vagy lelkipásztor, hogy én így hiszek. És amikor valakinek szóvá tesszük, akkor a mai világban nem velem, hanem sokakkal, talán itt is sokakkal előfordul az a tapasztalat, hogy azt mondják rögtön, amikor azt mondjuk, hogy te ezt nem jó hiszed a Biblia szerint, akkor mi erre a nagy válasz, amit kapni szoktunk, az a válasz, hogy te szeretetlen vagy. Te szeretetlen vagy. Te elutasító vagy. Te nem tolerálsz engem. Kedves testvérek, ma ilyen ez a világ, de Pál apostol kijelentése, amit a Galácia belieknek megírt, az ma is áll, mert a világ az sokféleképpen változik, de Isten nem változik. Azt mondja magáról a kijelentésben, az írásban, hogy ő mindig ugyanaz marad. Ő nem változik. Ő nem a visszavonások istene. Ő nem az újragondolások istene. Ő nem a forradalmak istene. Isten mindig ugyanaz. És amit Pál apostol ott fölismert és elmondott a Galácia belieknek, az ma is áll, hogy nincs más evangélium. Nincs más evangélium. A mi evangéliumunk, a mi örömüzenetünk ebben a világban Jézus Krisztus, aki betöltötte a törvényt. Ő benne van a mi igazságunk. Ez az igazság a hit útján kapcsolódik be a mi életünkbe. Hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Testvéreim, sok mindent lehet hinni. Sok mindent lehet gondolni Istenről, Jézus Krisztusról, de egy felelős lelki elöljáró nem teheti meg, hogy ne tegye szóvá. Miért tesszük szóvá? Mert fáj. Amikor nagyon fáj valamink, akkor előbb-utóbb elmegyünk az orvoshoz. Szóvá tesszük a megfelelő fórumon, nem? Hogy fáj, azért jöttem ide. Egészséges ember nem szokott orvoshoz menni, csak akinek fájdalmai vannak. Ha szóvá teszünk a gyülekezetben, az egyházban dolgokat, azt azért teszünk szóvá, mert fáj. Mert úgy érezzük, hogy Krisztus sérül, az ő igazsága sérül, amikor ehhez bármit hozzá akarunk ragasztani, amikor az ő általa megszerzett igazságból el akarunk venni, testvérek, az egy felelős lelkivezetőnk mindig fáj. Amikor pótcselekvésekbe bonyolódunk bele. Kedves testvéreim, ismerjük ezt a fájdalmat, mint a családjaink elöljárói, lelki elöljárói, édesapák, édesanyák vagy nagymamák. Szokott-e fájni, hogy a Krisztus igazsága sérül? Hogy Krisztus talán nem úgy jelenik meg, és nem úgy prédikáltatik a családjainkban, ahogyan ő magát kijelentette. Szokott-e ez nekünk fájni? Vagy már nincsenek fájdalmaink? Pál apostolnak fájt. Legyinthetett volna, higgyék el testvék, legyinthetett volna. Hát azt mondta, megmaradnak nekem még más gyülekezetek, akik jobban figyelnek az Úr Jézus Krisztusra. Hát mondhatta volna, hogy mit érdekelnek engem ezek a fafejű Galácia beliek. Hát higgyenek, amit akarnak. De fájt neki az, hogy ezek elindultak egy jó úton, hogy felismerték Krisztust, és most el vétették őt szem elől. Hát ilyen jellemvonása van egyszer a mai igénk tanítása szerint egy felelős előjárónak. Nem azt mondom, hogy ez a fájdalom egy jó fájdalom, de mégis annak a jele, hogy az ember érzi a maga felelősségét. Amikor látod, hogy a te atyád fia vétkezik, amikor látod, hogy nem jól járja az élet útját, és a fájdalmadból, mert tudod, hogy nem jóra vezet, szóvá teszed. Hát kaphatsz még persze mást is cserébe, mint ahogy Pál is kapott sok minden cserébe, olvassuk majd csak tovább ezt a Galácia beliekhez írott levelet, mert noha fájt neki a Galácia beliek sorsa, és szóvá tette azt, hogy ti a lényeget elengedtétek, elhagytátok, kapott még a nyakába Galáciából. Azt mondták, nem is vagy apostol, hát mit akarsz te? Hát nem is vagy te apostol, hogy beszélsz te nekünk, mit akarsz te itt? És az apostol nem fordult el továbbra se tőlük, hanem nagy türelemmel és szeretettel tanította és nevelte őket. Van azonban egy másik dolog is, amit szóvá kell tennünk, és ez ehhez kapcsolódik, hogy tudnélik a felelős vezető nem akarja minden áron elkerülni a Krisztus evangéliumának konfliktusát. Az imént szóltam arról, hogy ma olyan világban élünk, ahol mindenki azt hisz, amit akar, és elvárja, hogy ezt tolerálják. És annak vagyunk tanúi, hogy a keresztény közösségek nagy részében tolerálják is. Tolerálják azt, hogy a hívek magukat hívőknek mondják, de úgy élnek, ahogy őnekik ez kényelmes. De az egészre oda van ütve Jézus neve. Nos, a legtöbb keresztény közösségben óvakodnak attól a konfliktustól, amit előidézhet az, ha szóvá tesszük ezt. Pál apostol nem óvakodott az evangélium konfliktusától, és ez az a második jellemző, testvérek, ami ővele kapcsolatosan ma bennünket is megszólít és megérint, hogy nem vagyunk-e olyan konfliktus kerülő emberek, akik az evangéliumnak, Krisztusnak a konfliktusát nem vállaljuk föl. A felelős lelki előjáró mindig fölvállalja a Krisztus konfliktusát, az evangélium konfliktusát. Nagyon fontos dolog ez, hogy Pál apostol nem akarja elkerülni ezt a konfliktust. Sem azzal, hogy kivonul a harctérről, sem azzal, hogy ráhagyja a Galácia beliekre, hogy jó, hát akkor ti ezt így hiszitek. Miért nem akarja elkerülni Pál, és miért nem kerüli el ezt a konfliktust, amiben végül is belebonyolódik? Testvérek, azért, mert bizonyság van a szívében Isten igazsága felől. Pál apostol nem úgy hisz, testvérek, hogy hát bizonytalan vagyok ebben, és lehet, hogy a Galácia belieknek is igaza van. Pál apostol nem úgy gondolkozik, hogy én hirdettem nektek valamit, de lehet, hogy változtak az idők, és lehet, hogy nem ismerek valamit teljesen pontosan én sem, és esetleg úgy is lehet, ahogy ti gondoljátok. Pál apostolnak a szívében bizonyosság van Isten igazsága felől, Jézus Krisztus felől. És ennek ő hangját is adja, amikor azt mondja, viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Mint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Ez nem egy bizonytalankodó embernek a hangja, hanem egy bizonyos embernek a hangja, aki úgy folytatja ezt a gondolatot, hogy most tehát embereknek akarok kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni. Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Azért nem kerüli el az apostol az evangélium konfliktusát, mert bizonyosság van a szívében. Jézus Krisztus felől. Ő tudja, hogy nincs más igazság. Azt is megkockáztatja. Lehet, hogy azt gondoljuk mi erre emberek, hogy azért ez egy kicsit meredek. hogy még angyalok hirdetnének is nektek mást, azoknak se higgyetek, és átkozottak azok is, akik mást hirdetnek nektek. Na erre ma ember azt gondolja, hogy ez egy kicsit erős. Azt mondja pápusta, még én kezdenék nektek mást hirdetni, annak se higgyetek. Miért? Mert azt mondja Pál, hogy amit hirdettem közöttetek, az evangélium, Jézus Krisztus, az a biztos pont. Az az egyetlen bizonyosság, amiben hinnetek kell, amire rá kell, hogy építsétek az életeteket. Meg vagyok győződve az ő igazságáról. Félre ne értsük, pápusta, nem azt mondja itt, hogy az én szavamra kell nektek építeni az életeteket. Azt mondja, Krisztusra, akit hirdettem közöttetek. Nincsen más evangélium, nincsen más Krisztus. Azt mondja pápostól, nem akarok embereknek tetszeni. Nem akarom elkerülni az evangélium konfliktusát. Nem akarok népszerű lenni közöttetek. Mert a szívembe írta Isten az ő igazságát is. Én ezt hirdettem nektek. Ennek lettetek a követőivé. És most arra buzdítalak benneteket, hogy maradjatok is ennek az igazságnak a követői. Testvérek, az evangélium nem egy olyan áru, amivel az egyház vagy a lelki vezetők kényük és kedvük szerint, ízlésük szerint bánhatnak. Az evangélium nem valami olyasmi, amit ma így csomagolok, holnap meg úgy, azért, hogy a gyülekezet elfogadja és elhiggye. Az evangélium nem olyan, hogy most egy kicsit lekanyarítok belőle, mert hát a mai világban erről nem lehet beszélni, vagy nem túl szimpatikus az embereknek. Pál apostol az egyetlen evangéliumot, Krisztust ismerte meg. Ő benne biztos, és őt hirdeti maradéktalanul és hiánytalanul. És hogyha ez konfliktushoz vezetett Galáciában, mert azt mondják egyes tanítók, hogy Krisztus nem elég, hanem kell még mellé a törvény is, akkor Pál apostol azonnal kész ezt a konfliktust vállalni. És azt üzenni, azt írni a galatáknak, csodálkozom, hogy ti elfordultatok attól az igazságtól, amely boldoggá tett benneteket. És csodálkozom rajtatok, hogy visszatértek azokhoz az erőtlen tanításokhoz és elemekhez, amelyek nem vezettek az életetekben sehová. Kész ezt a konfliktust az apostol vállalni, mert azt az ügyet érzi bántva, amelyért szól és harcol a Krisztus ügyét. Nem az ő személye itt a lényeg, testvéreim, nem az ő személye. Ennek a levélnek a bánata, ami mögötte áll, az indulata, amivel az apostol szól, nem abból származik, hogy Pál a személyében érzi magát megbántva. Nem úgy keletkezik ez a levél, hogy Pál sírdogálottan egy kis cellába, hogy hát milyen baj, hogy ezek a galaták ilyen rútul bánnak velem. Pedig én oda mentem közéjük, szóltam nekik az igét, de hogy elbántak velem, most már még azt se fogadják el rólam, hogy apostol vagyok. Nem erről van szó, hogy Pál apostol a személyében érezné magát megbántva, hanem arról van szó, hogy amikor az evangéliumot bántják, Krisztust bántják, Krisztust hamisítják, azt Pál személyes fájdalomként éli meg. És ez a két dolog óriási különbség, testvérek. Hogy az evangélium ügyét ő személyesen éli meg. Amikor bántják, az az ő fájdalma. Ezért nem riad vissza a konfliktusoktól. És ezért beszél a Galácia belieknek, és próbálja őket meggyőzni mindenféle módon ebben a levélben, hogy forduljatok vissza Jézus Krisztushoz, és hagyjátok el azokat az üres cselekedeteket, amelyek nem vezettek titeket sehová. Miért teszi ezt Pál apostol? Mert ő egy felelős lelki elöljáró. A felelős lelki elöljárónak, testvérek, nem csak szívfájdalmai vannak, ha Krisztust elhagyják a környezetében a rábízottak, hanem a felelős lelki elöljáró bátran vállalja az evangélium konfliktusát minden időben. Ez a bizonyíték annak, hogy ő felelős lelki elöljáró. hogy vállalja a Krisztus konfliktusát. Nem a személyes fájdalma miatt, hanem amiatt, hogy a Krisztus ügyének bántása az ő személyes fájdalma. Az ügy bántása, az ügy csorbítása. Drága testvéreim, ne riadjatok vissza ti sem, sehol, semmilyen környezetben az evangélium konfliktusától. Arra bátorítalak benneteket, hogy mindig legyetek és legyünk készek az evangélium konfliktusát vállalni. Amikor emberek zöldségeket mondanak Jézusról, akkor ne hallgassatok, ha ismeritek Jézus Krisztust. Ne hallgassatok. Ne hagyjátok, hogy az embertársaitok úgy halljanak meg, hogy azt hiszik, hogy majd a fehér folyosó, meg a fény, meg a beteljesülés, mert a mi Krisztusunk nem erről beszél. Beszél az utolsó ítéletről, beszél a kárhozatról, az örökkétartó szenvedésről, és beszél az örök boldogságról is az ő országában. Ne szégyeljük Krisztust, az ő evangéliumát. Ha valaki ma azt tanítja, hogy Krisztus nem elég, hanem told meg még ezzel, meg azzal, csináld még ezt, meg azt, meg így, meg úgy, akkor testvérek, vállaljuk föl azt, hogy nem. Krisztus a mi tökéletes igazságunk. Ha valaki azt mondja, nem kell Krisztusban hinni, akkor ne menj el mellette szótlanul. Mert megy a kárhozatba. Vállalt föl azt a konfliktust, hogy megmondod neki, hogy már pedig az igében, Isten kijelentésében, Isten máshogyan beszél. Bárcsak lennénk felelős lelki elöljárók, és lehetnénk azokká otthonainkban, családjainkban. Itt a gyülekezetben is, egymás életére nézve. Adja az Úr, hogy az apostol életéből, az ő életpéldájából tanulva, ami szívünknek legyenek igazi lelki fájdalmai. Hogy végre észrevegyük már azt, hogy mennyi sok félre vezetett ember él körülöttünk. Bárcsak kezdene ez nekünk egyre jobban fájni, és adja meg Isten nekünk azt a bátorságot, amelyet az apostolnak is megadott. Hogy ez a fájdalom őt nem visszavonulásra sarkalta, késztette, hanem arra, hogy Krisztusért, az ő ügyéért, az ő igazságáért kiálljon, és szót emeljen a galáciabeli gyülekezet tagjainak. Mindezzel annak adta bizonyítékát az apostol, hitem és meggyőződésem ez, hogy szereti a Galáciában élő embereket. Pontosan nem arról szól ez a levél, hogy galáciabeliek, már nem szeretlek benneteket, hanem arról szól, hogy szeretlek benneteket, hogy küzdök azért, hogy ti visszataláljatok Jézus Krisztushoz, mert szeretlek benneteket. Ne higgyük el, testvérek, azt, hogy az evangélium konfliktusát vállalva, amikor azt mondják nekünk, hogy ez szeretetlenség, ne higgyük el. A legnagyobb szeretet az, amely a másik életéért küzd, amely a másik életéért tesz. És ha te ezért, ezzel az indulattal vállalod az evangéliumot, ott, ahol élsz, akkor ez a legnagyobb szeretet azok felé, akik körülötted vannak. Mert Isten fia nem azért jött, hogy ítéljen, elítéljen, elveszítsen, hanem azért jött, hogy megkeressen, hogy megtartson elveszett embereket. Így szeretett bennünket, így szeretett téged és engem, és milyen jó, hogyha ez az ő szeretete, ami szívünket is melengeti. Adja, hogy így legyen ez közöttünk is. Amen. Az 512. dicséretünknek első és második versét énekeljük most, testvérek. Az 512. dicséretünk első és második versét, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.
Mert szolgát hallja szódat.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ha már megismertetted velünk a Krisztus titkát, és dicsőítünk téged azért is, ha már megajándékoztál bennünket a hit ajándékával, hogy mindezt személyesen tudjuk is hinni, és úgy tudunk tekinteni Krisztusra, mint akiben ott van a mi igazságunk, ezzel a mi életünk. Kérünk téged mindazokért, akik itt vannak közöttünk, és talán régóta te igét hallgatói, de még nem tudják mindezt hinni, hogy ajándékozd meg őket a te csodálatos ajándékoddal. Köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elbocsátottál érettünk. Köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük az ő benne ott lévő igazságot, amely egyedül a mi igazságunk. Kérünk téged arra, taníts és nevelj bennünket, tedd a mi szívünket érzékenyé, hadd fájjon, amikor ezt a drága evangéliumot, amelyet megismertünk Jézus Krisztusban, hamisítják. Hadd fájjon az nekünk, amikor valakik körülöttünk nem úgy hiszik, ahogyan te kijelentetted a te igazságodat. Könyörüljél meg rajtunk, hogy az ügyet, konfliktusát mindig készek legyünk fölvállalni. Vedd el a szívünkből a félelmeket, vedd el a félelmek közül különösen azokat, amelyek arra nézve vannak bennünk, hogy az emberek elfordulnak tőlünk és elvetnek bennünket, ha mi ragaszkodunk te hozzád. Köszönjük neked, Urunk, ezt a közösséget, köszönjük a lelki testvéreket, akikkel egyek lehetünk. Adjad, Urunk, hogy megbecsüljük a te jóságodat, amelyet felénk gyakoroltál, és úgy tudjunk élni, mint akik felelősséggel viselik a te ügyedet ebben a világban. Így áld meg a mi gyülekezetünket, a mi közösségünket is, a mi választásainkat, döntéseinket is. Hadd hozzuk meg ezek mértékek szerint. Köszönjük te neked mindazt, amire eddig elvezettél, és dicsőítünk azért, mert továbbra is te vagy az út, az igazság és az élet. Fogadj és tarts bennünket továbbra is kegyelmedben, Urunk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért imádkozzunk a himnusz éneklésével. Jók Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. A záró énekünk, amelyel Isten tiszteltünk eme részét lezárjuk, a 493. dicséret 4. és 6. verse. A 493. dicséretünk 4. valamint 6. verse. Adjad, hogy erős hittel bízzam szent fiadban. Testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelében, a levél 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük a mi Urunk Jézus Krisztus megváltó halálát, aki meghalt érettünk, hogy nekünk életünk lehessen. Ő előtte állunk, gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, érettünk szenvedtél bűnös, nyomorult emberekért, azért, hogy megszabadíts bennünket az ítélettől, a haláltól és a kárhozattól. Felbecsülhetetlen számunkra ez a te nagy-nagy szereteted. Oly sok mindenre kötelez bennünket ez a szeretet, amely azonban mégsem jellemez bennünket. Bocsásd meg nekünk, hogy nem tudunk a te híveid és követőid lenni úgy, ahogyan kellene. Bocsásd meg nekünk kicsiny hitűségeinket, és bocsásd meg nekünk engedetlenségeinket. Bocsásd meg nekünk azt, hogy mi olyan könnyen elhagyunk téged. Bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan könnyen lemondunk te rólad. Bocsáss meg nekünk, hogy mi oly sokszor nem tartunk téged elegendőnek. Könyörüljél meg rajtunk, hogy ahogyan te hűséges és engedelmes voltál mind halálig, a keresztfának haláláig, úgy hadd legyünk mi is hűséges gyermekeid, akik a maguk életében nem akarnak semmi másról tudni rajtad kívül, mint az üdvösség eszközéül. Kérünk téged arra, munkáld bennünk most is, ez asztal körül, ezt az igaz és szent bizonyosságot, hogy mi ne keressünk másban üdvösséget, egyedül csak te benned. Hogy ne vessünk másba bizodalmunkat, egyedül csak te beléd. Hogy ne ragaszkodjunk semmi máshoz, egyedül csak a te igazságodhoz, ahogyan te is ragaszkodtál hozzánk. Légy ebben nékünk segítségül. Amen. Értek testvéreim, bűnvallásunk után valljuk meg a mi üdvösséges hitünket is, közösen és fennhangon, elmondva minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok lelkiismeretetek szerint, igaz szívvel, hallható szóval. Hiszitek-e testvéreim, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért, Jézus Krisztusért, mindazoknak, akik ezt hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Szeretettel hívlak és várlak benneteket ide, az úri szent asztalhoz. Az úrvacsora vétele alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. Az úrvacsora osztásnál segítségemre lesz Csapkovics Bertalan teológus testvérünk. Kedves testvérei, meképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, reformátor őseink, hitvallók, és most Isten kegyelméből mi magunk is. Mielőtte elbocsátunk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelidek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, a látható jegyekért, amelyek hitünket és bizonyosságainkat erősítik te felőled. Köszönjük, hogy amilyen valóságosak a jegyek, olyan valóságos a te ígéreted, minden beszéded. Olyan valóságos a te országod, ami igazságunk te benned, és olyan valóságos a mi örök életünk is. Tarts meg bennünket e drága hitben, és segíts bennünket, hogy mint mennyei állampolgárok, a te dicsőségedre élhessünk, neked szentelve életünket minden időben. Légy ebben nékünk segítségül. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, zárjuk Isten tiszteletünket a 138. Zsoltárunk 4. versének éneklésével. A 138. Zsoltárunk 4. versét énekeljük, mindenné mű szükségemben.